Ugye ebben a 90-ben Flühi Szent Miklós kértük, hogy legyen a mi vezérünk, és azért is jöttünk nagy szeretettel ebbe a kápolnába, mert hát úgy tudom, hogy most szentelte fel az érsek atya, de ő kint visélyezett, úgyhogy, hogy mondjam, na hát, így ezzel a szentmisével valamilyen módon mi is teljesítesszük a kápolna szentelést szentmise áldozatunkra. Másik gondolat, amiért úgy éreztem, hogy ide kell jönni, hát ugye a kedves nővérek nagyon jóban vannak Flühi Szent Miklóssal, hisz Kozár Mislerben, hát a kápolnájukat Szent Miklósról, a templomot Szent Miklósról nevezték el, és az otthonukat Torottyáról, a Miklósnak a feleségéről, úgyhogy a 10 gyerekéről kellene egy-egy intézményt elnevezdenek, de hát az legyen az ő gondjuk. Na, ez az ember, hát úgy tartsák, hogy a középkor utolsó nagy remetéje, misztikus, imádkozó ember volt. Ugye a svájciak nem hiába választották meg védőszentjükül. Ők úgy tartsák, hogy igen, az a béke, amivel több mint 500 éve uralkodik Svájcba, kisebb, nagyobb, hát ott is voltak azért kisebb-nagyobb herregések, de hát hogy mondjam, most voltam Nyárád remetén, templom bejáratánál fel van írva 95 név az első világháború halottainak a névsora. Másik táblán ugyanilyen sok név, második világháború. Csak 1 millió katona körül halt meg az első és a második világháborúban, döbbenetes magyar katona. Ők ebből kimaradtak. Igen. És akkor nézzük meg, hogy Flühi Szent Miklós hogy jutott el idáig? Hogy tudott tényleg népe apostola lenni? Hát ő is, mint minden ember a mai világban megpróbált rendet teremteni. Kardot ragadott, elment, hogy a rosszakot lekaszaboljuk, és akkor már jobb világ lesz. Kétszer is volt háborúban, hadjáratokban, egyszer négy évig harcolt, utána rövidebb ideig, de több mint 5 évig volt a csatatereken, és fegyverrel a kezébe, és nem lett jobb világ. Utána aztán ugye utolsó hadjáratánál leírja, hogy saját katonáival szembe fordult, mert végülis fel akarták prédálni egy domokos rendi kolostort, az apácákat, ki akarták rabolni, és ő megvédte őket. De bíró volt, és bíróként is próbált igazságot szolgáltatni, de saját bírótársaival is csalódott egy alkalommal, ugye mikor hát egy fontos dologban döntés kellett volna szülessen, imádkozott, hogy mindenki szíve legyen látható. És hogy 3 bírótársának a szájából lám csapott ki, ott a hamisság lánya ott égett benne. Igen. És akkor volt, hogy 50 évesen, 10 gyermek apjaként, nem akarta még egyszer magára ölteni a katona ruhát, hanem fogta magát, feleségével megbeszélte szépen, és remete ruhát vart a felesége neki, és elment az erdőbe imádkozni. Úgy érezte, hogy Isten lehet a válasz az ember kérdéseire. És igazából a mai evangélium, a mai állomás, ugye a 6., ami arról szól, hogy Isten Miklóst megszólítsa, hogy Isten szólt hozzá. És azt gondolom, a 21. század emberének is ez a nagy kérdése. Több teológus is mondta, hogy a 21. század embere vagy keresztény misztikus lesz, vagy nem lesz 21. század. Vagy megtanulunk Istennel beszélni, párbeszédet folytatni, vagy hát egymás gyilkosai leszünk. És tényleg úgy tűnik, hogy a világ nagyon ebben az irányban mozdult el. Igen, mi keresztények üljünk le, és gondolkozzunk el azon, hogy vajon aki a fülünket teremtette, az vajon nem hallja mi kérésünket, imánkat. Az, aki a nyelvünket, szánkat ajándékba adta, vajon neki nincs nyelve, hangja, hogy megszólítson bennünket. Az ajtóban állok és zörgetek, Szentírásban szó szerint benne van. Aki megnyitja a szívét, ahhoz bemegyek, vele leszek, s én vagyok. A mai ember mindig csak kifelé néz. van, hogy más hogy öltözködik, hogy másnak milyen van, hogy mit lehetne megszerezni. Fői Szent Miklós félrevonult. És ő azt gondolta, hogy az ő testének katedrálisában trónuló Istennel szeretne beszélgetni. Szentírásban benne van, hogy te mátkozni akarsz, menj, zárd magadra az ajtót, és az Úr, aki a szívedbe is lát, hallja te imádod. És azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos lenne, és ez egy olyan út, ami nem csak a papoknak, szerzeteseknek, vagy szent embereknek járható, hanem ezt mindannyiunk számára felkínált az Úr. És talán azért is béke imádsághoz Fői Miklós választottam, mert hát nem, ez nem egy hosszú teológiai képzésre átesett, nem tudom milyen felszentelt püspök vagy bíboros, hanem egy írás, tudatlan, egyszerű ember. 1400-as évekből. Az Úr szól hozzám. És akkor kicsit térjünk rá erre, hogy Isten hogy szól a 21. század emberéhez, hogy tudja szólni hozzám. A katekizmusban tanítsuk a harmadikos gyerekeknek, hogy Isten eszünkbe juttatja azt, amit mondani akar nekünk. És az olyan érdekes, hogy hát, hogy mondjak egy konkrét történetet, ehhez kell egy szemléltető eszköz. Itt van egy kis bingyóhalma. Tegnap ott Eszter nekem, hát arról volt szó, hogy bizony, hát vannak olyan gyerekek is a napköziben, akik hát, hogy nem teljesen oda való. Na hát elküldjük, megküldjük, mekkora a szívünk legyen, meddig menjünk el az irgalommal, az a 70-szer, 7-szeri megbocsájt. Tehát az konkrétan mit jelent. Hát mielőtt döntöttem volna, kimentem a kertbe, hogy végezzem el a dolgomat, és ott volt egy almafa, nagyon szép piros almát ültök rajta. És ahogy néztem, hát volt egy három, még egész kicsi bingyó. Hát ez is a többiekhez viszonyítva nagyon apró semmiség volt. Hol akartam lesz, akit alig tudtam letni. Olyan falác, hogy ez az övé. És hogy elgondolkoztam, hogy ez az egyszerű, buta, lelketlen fal. Hát tudja szeretni az ő csenevész, sérült gyümölcsét. Akkor én milyen jogon mondom azt, hogy te nem kell lesz, hogy menj el. Nem? Aztán végül beleharadtam az egy ilyen bingyó almába, és kiderült, hogy még jobb íze van, mint a többinek. A kicsi felületbe gyűl belőle a sok vitamin, meg az a finomság, ami benne van. Igen, Isten szól hozzá. A Szentírás leírja, hogy Illés próféta, hát ez nagyon vehemens ember volt, hát ő volt az, aki ugye oltárt épített, és a bálpapokat kívt a párbajra. Azt mondta, na imádkozós, akinek az Istene lángot bocsájt az égből, és kigyűl az áldozati oltárnak, az áldozatnak, annak az Istene a bingó nyerő. Na hát, hogy nem, de az Illési oltárán tűz csapott fel, bálpapokottan vagy 400-an futkoráztak körbe már, vagdosták magukat, kiabáltak, imádkoztak, nem gyűlt ki. És akkor a nép pontot tegyen a vita végére, mind a 400 bálpapot levágta. Na hát ebből aztán elég nagy botrány lett, szegény próféta menekült, és hát hogy mondjam, hogy a pusztában elkeseredett, és nagyon úgy érezte, hogy egyedül van, mindenki ellene fordul, és mondta, hogy csak egyedül én vagyok igaz hívő. És az Úr megnyugtatta, hogy még rengeteg jó ember van ezen a földön, ne idegeskedjen. És hát utána tovább ment, és már nagyon élete vége felé volt egy barlangban, és megint akart beszélgetni az élő Istennel. És azt írja a Szentírás, hogy hatalmas tűz csapott le a hegyre, és Illés kiment a barlangból, de a tűzben nem volt ott az Isten. Aztán megint visszament, és imádkozott, és akkor hallotta egy nagy felhő szakadással, és villámlik, és erős idő, és kiment, és abban sem volt benne az élő Isten. Olyan szépen írja a Szentírásod, tenyeszelő fújdogán. És kiment Illés a barlang elé, és találkozott az élő Isten. Igen, testvérem, én hiszem, hogy van egy élő Isten, akinek nem mindegy, hogy mi fog történni ezen a földön. Nem mindegy, hogy mi történik a te életedben, az én életemben. És neki mindig van válaszom. A kérdés az, hogy van-e nekem türelme meghallani? Akár egy lelketlen fától is tudok-e én tanulni? El tudok-e csodálkozni annak a fának a tanítására is? Isten akaratát magamba tudom-e szívni, tovább tudok-e menni? Jóisten, sokszor egy nehézségen, egy fájdalmon, egy betegségen, egy kudarcon keresztül nevel. De egész biztos bármi történik, ott van mellettünk, és hát ha ő elvárja, ugye, mint a mai evangéliumban olvastunk, hogy mi legyünk hűséges sáfárai annak, amit ránk bízott. Hát kérdem én azt a mi Urunk Jézus Krisztus, aki vérét ontotta értünk, akire rábízta mennyei atya ezt a szép világot, vajon ő nem lenne jó sáfár, vajon ő elalunna, ő verni a rábízottak? Én azt gondolom, hogy nem. Biztos, hogy Jézus Krisztus nagyon jó sáfára, ami lelkünknek, és ez biztos, hogy neki jó pásztorként gondja van ránk. És minden élethelyzetben útat tud mutatni. Csak mernünk kell, hogy mondjam, tanulni, elcsendesedni. Sokszor nagyon hamar megszólal az Isten. Van, amikor, hogy mondjam, nehezebben halljuk meg az ő szavát. Mentem keresztül a Harvitán, és hát ugye Antal atyával voltam, és na megálltunk, és mondtuk, hogy ilyet imádkozunk mi is. Sok időre nem, de mégis valamennyi időre leszünk remeti. Na hát. Antal atya nem tudom mit csinált, én ottan meguntam a remetességet, elkezdtem kóricálni, és egy patakon, ahogy ugrottam keresztül, véletlenül belerúgtam egy csomó ilyen havat, leveleket, ágakat, földet a vízbe, és néztem, hogy mi fog történni. És láttam, a víz viszi az ágakat, megforgatja, azt egyiket ide teszi le, másikat oda teszi le, és egy pár méterrel tovább már pistáltistán folyt tovább az a víz. És ezt gondolkoztam. A kis patak azért tud valamit, amit én nem tudok. Tehát hozzá szívembe beesik egy sértés, valami, hogy mondjam, durvasság, vagy ilyesmi. Milyen sokáig tudom lömpölgetni, csombolygatni magamba. Nem? Milyen jó lenne, megtanulnám a kis pataktól. Hát igen, megbántottak, az első kanyarban letenni, szabadon. Isten gyermekének a jókedvével menni tovább, nem? Hogy néz neki ez a kis patak, hogyha minden mocskot, ami belehull, levinne a hegy aljába, igaz? Hát biztos, hogy senki nem inne belőle, és messzire elkeverik. De nagyon sokszor az embereknél azt látom, hogy mintha szinte élveznék, hogyha valami sértés éri őt, akkor azt viszi magával, éveken keresztül rágódik rajta, hogy hogy mondhatta meg, mit csinálta meg, hogy pont velem, s így, s úgy. Mai porból születtünk, hogy az is csoda két lábon tudunk járni. Mi lenne akkor a nagy elvárásunk egymással szemben, nem? Ültem akkor is ott a patak partján, és hálás voltam, hogy Isten a természeted által is tud szólni hozzánk. Sokszor azt várjuk el, hogy valami nagy csoda történjen, valami rendkívüli dolog történjen, de sokszor nagyon kis dolgok által tud szólni az Isten. Ugye Szent Ferenc atyánk életében olvassuk, hogy egy virágos réten ment keresztül, és azt írja az életrajza, hogy leborult, és elkezdte áldani az Isten, és mondta, hogy virág testvérek, hát ne dicsérjétek ilyen hangosan az Isten, mert megszakad az én szívem. Nem? Milyen szép. Teremtett világ szépségéből, Szent Ferencnek a teremtő nagysága, szépsége, hát lett nyilvánvaló. Vagy úgy tudom, Nagy Szent Teréz, ugye az idén ünnepeljük az 500. évfordulóját, egyszer látott egy kotlós tyúkot, hogy hívta magához a kis csibéit. Növér társai látták, hogy ott az udvaron lebudul, és elkezd sírni. Tyúkot volt. Mondom, azért nézték furcsa, és akkor mi mondták, hogy de mi van? Hiszen nem tudjátok, hogy mi van. Ugye mi urunk Jézus Krisztus elborultott a Jeruzsálem falai előtt, csak mondta, hogy hányszor próbáltalak összegyűjteni titeket, mint kotló a csibédet, nem akarják. Igen, én azt hiszem, hogy misztikusnak lenni azt jelenti, hogy ezen a világon élünk, de nyitott a szemünk, és hisszük azt, hogy Isten, aki bennünk él, aki körülöttünk él, kisebb, nagyobb csodákkal tud segíteni bennünket. Ugye gyerekeket nevelek, és mindig azt szoktam mondogatni, mondják valaki, hogy menjek itt, pályázzak, és mit tudom, és zsírozzam, és meg magamban meg arra gondolok, ha Isten nem küld pénzt, akkor kell dolgozni, milyen egyszerű, nem? Annál kevesebb gondolkod. Na de hát én biztos nem is írok pályázatot, meg ilyesmit, ha Isten akar küldeni pénzt, akkor küldjön, mikor valaki mondja, hogy mi nem veszek sorsjegyet. Ha mondom, hogy a jó Isten akarja, enni adjak az ára a gyerekeknek, akkor vagyok annyira válogatós, hogy nekem nem kell a sorsjegy nyert pénzt. Na, tehát nagyon ritkán írunk pályázatot, inkább azt mondjuk, hogy hát ha valaki jön, és Isten nevében ad valamit, én azt szívesen továbbadom, tehát próbálunk nem ciszterna lenni, amelyik magába gyűjti a pénzt, hanem egy cső, ami szépen tovább folyik. Igen, de olyan sokszor megtapasztaltam, hogy mondjam, milyen jó az Isten, tehát hogy Déván is az egész hogy kezdődött, de jött egy házas pár, szemüse végén odajött, és mondták, hogy Hollandiából vannak, és hogy mi van itt ennyi gyerek. Minden még az elején volt, akkor még blogban nem is volt tömbházban, csak a Kolostorban voltunk, de akkor már voltunk valamikor százan egyszer a Kolostorban. Minden gyerek lógott, hogy Csilláról is, minden is. Hát na, hát mondom, ha itt van, messzúdra jöttek, nem ebédelnek a gyerekekkel. És hát leültünk, ugye hát olyan nagyon nem tudok, én se idegen nyelveket, ők se tudtak semmit. Magyarul vagy románul, aztán mégis ottan mindenki fordított, valamit csak megértettük egymást, és akkor kimentettük, a kikísértel, hogy menjenek haza, ott állt egy asszony három gyerekkel, és hogy kiértem, fogadjuk be. Hát ugye most már a szegényeken sem látszik annyira, hogy szegények, mert turkáló ruhában mindenki fel van ütözve szépen, de a 90-es évek elején azért, aki szegény volt, arról messziről lehet látni, hogy szegény. Na hát ez az asszony, és a gyerekeken is látszott, hogy nagyon szegények, és azt mondja, de onnan nincs hova befogadja. Minden ágyban már két-három gyerek van, akkor is a szanepik nagyon ideges volt, hogy az ember nem törvényesen jár el, meg minden. Hát értse meg, hogy nincs hely. Hát az asszony, de egyáltalán nem akarta megérteni, hát csak mondod, és a holland férfi, hát mi nem fogadom be. Hát ott megmutattam a házat, és láttam, mennyi gyerek van, hát hogy mondjam, és hát mi nem veszek a lakást itt valamelyiket. És mutatott arra a több házra. Több problémám is volna ezzel a vásárra, elsősorban nincs pénzem. Na, hát azt mondja, akkor már elváltunk. Mondott valamit, pontosan nem értettem, de két év múlva kérdeztem, mennyibe kerül. És mondta olyan 15 ezer márka, akkoriban még az volt egy lakás. És ha hiszik, hanem két év múlva küldött 30 ezeret, és én vettem egy lakást a lányoknak, és egyet a fiúknak. És így indult el Déván ez a munka. Tehát, hogy nem pályázta, vagy nem, egyszerűen Istennek gondja van az ő gyermekére, és hinnünk kell, hogy igen, az Úr szeret bennünket, segít bennünket, és vezet is bennünket. Nagy kérdés az, hogy tényleg én tudok-e időt szakítani, hogy ezzel az Istennel megbeszéljem a kérdéseimet. Egy-egy döntésem előtt tudok-e kimenni a kertbe, egyet sétálni. Igaz? Tudom-e megszakítani az útamat, hogy válaszokat kérjek? Nyitott-e a szemem, a fülem, hogy a válaszokat meghalljuk. Nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy a gyerekek által is szól hozzám az Isten. Nagyon sokszor volt úgy, hogy egy-egy új gyerekhez, vagy egy-egy egész helyre is, szegényekhez, egy-egy gyerek vezetett el, mert ő látott a bajt, és szólt, és babácsi, fogadjuk be ezt a gyereket. Emlékszem, hogy jött egyszer egy asszony, annak is volt nem tudom már hány gyereke, de volt egy egész pici. És késő, hát ilyen már karácsony környékén volt, nagyon hideg volt, és hát mi az evédlőbe evédeltünk, és fogadjuk be, hát azt hiszem az is egy ilyen, tehát még pelenkás, pici baba volt, hogy hát mondtam, hogy hát az az igazság, hogy ilyen picit, nem, három év alatt neki nem is szabad hivatalosan befogadjunk. De tény az, hogy egy ilyen 8 hónapos gyerekkel, most a 8-10 gyerek mellé még besulasztak a nevelőnek még egy ilyen picit, és akkor az elég nehéz. Hát mondtam, nem tudjuk befogadni, de az asszony az nem állt félre, ott volt, ez délelőtt történt. Délután a gyerekek jöttek az iskolába, és az asszony még mindig ott állt a templom előtt, és hát közben tisztában rakta, hogy is hívják, és a gyerekeink persze asszisztáltak, meg segítettek, meg hoztak neki mindent, mindent, amit kell, meg minden, és aztán jöttek a gyerekek, hogy csapatáshoz be kell fogadni. De a kicsi magán nincs hely. És akkor szinte korosban mondták, hát ott a lábunknál. Olyan pici eltér. Igen. Nem csak mi tanítsuk a gyerekeket, hanem hiszem, hogy általuk is szól hozzánk az Isten. Talán egyik legszebb történet, ami ilyen karácsonyi időben történt, amikor volt egy aradon bezártunk az egyik házat, az ünnepekre elvittem az összes gyereket. Délután, december 23-a volt, úgy délután 3-4 fele vezettem az autót. Persze ott volt a mikrobuszban egy csomó gyerek, hát úgy nevelő beteg volt, az egy kisebb ház, és akkor együtt szilveszterezzünk, együtt ünnepeljünk, az egészet átvettem oda. És akkor ment az autó, én vezettem, csicseregtek a gyerekek, az egyik kislány megszólalt, hogy abbácsi, menjünk el Magyarósra, mert hát ott van majd 10 olyan gyerek, aki életében még nem kapott karácsonyi ajándékot, és vigyük el. De mondtam, kicsi szívem, tudod, hogy most karácsony előtt nem akartam mondani, hogy papoknak olyan nagy mehetnénk nincs, csomó program, meg minden, meg úgy van arad, és Déva 170 kilométer, és onnan még 200 magyarós, meg vissza az mások. Na, hát mondom, hogy nem, majd később elmegy. Hát akkor gyerekek nem szóltak semmit, de hosszú az út, aztán megint megszólalt az egyik fincs, és azt mondja, abácsi, tudja maga, hogy amíg mi magához be nem kerültünk, mi soha nem kaptunk karácsonyt. És akkor elkezdték mesélni, az egyik kislány mondta először neki, ez volt a karácsony ajándék, hogy hosszan ment a falu, és nézett be az ablakokon, és látott a kivilágított fákat, és akkor testvéreivel versenyeztették, hogy vajon melyik a szent karácsonyfa, és azt mondja, ez volt nekik a karácsony ajándék. Na. Hát egyet nagyon nyertem, és mondtam, hogy ez a baj, hogy mi elmehetnénk, de nincs semmi ajándék. Most üres kézzel, hogy menjünk oda, gondoltam, arra csak kibújok ez a kellemetlen szituációból. Akkor szinte korosban mondták, hogy olyan nincsen, mert ők tudták, hogy ők a mikulási ajándékaikat félrerakták, meg a uzsonát, csináltak 10 kicsi csomagot, és vigyük el. Hát vezettem az autót, és maga arra gondoltam, úgy tűnik, hogy angyalnak nem vagyok én. Nagyon. Talán rénszarvasnak, talán. Na, talán, na, elmenni. Na, a sebességbe rakjuk az autót. Elmentünk Magyarósra. És tényleg, hogy bejártuk ott egy pár családot, voltunk egy kislány családnál, egy egyszerű asszonyka volt. Nem volt a házban bevezetve a villany, azóta sincs. Az egyik ablak, hogy mondjam, egy ilyen műtrágyás zsákkal volt bepucolva. Égett egyetlen szál gyertya, mi gyerekeink énekeltek. Három kislány volt ott, egyik se járt még iskolába. És hát emlékszem, odaadták az ajándékot, én álltam az hajtósarkánál, mint egy jól nevelt rénszarvas. Aztán, amikor jöttünk ki, az anyuka oda sófordált mellém, és mondta, hogy hát van ez a nagyobbik gyerek, az az igazság, már 2 éve iskolába kéne járni, de nem jár, és hogy milyen lenne, hogy befogadnám. Arra gondoltam, ajándékot se osztott, mégis kapok egy gyereket. Milyen válság. Más aztán ezt a kicsi Zitát befogadtuk, és ez olyan szép ez a történet, mert igazából ez a kicsi Zita nagyon szeretett énekelni, Nyárád mentéről van, és Bródi János elküldte az ő dalait, és mondta, hogy gyerekek énekeljenek a miénket, szeretne csinálni egy CD-t, lássuk, hogy hát aki szépen tud énekelni. Na hát én szétküldtem az összes házba, és gyerekek énekeltek, és minden előválogatás volt, minden. Aztán elvittük Szovátára, hogy 60 gyereket, akik jól énekeltek, lejött Bródi a stábjával, és kiválasztotta, hogy 6-ot vagy 8-ot, vagy mennyi gyereket. És persze az Zita is köztük volt, és aztán elvittük őket Magyarországra, és fel is vették, és tiszta hangon meg is jelent ez a címe, tiszta hangok, hogy CD-t meg is lehet kapni, egy szép albummal együtt, és Bródi mondta, hogy ez az Zitának volt a legjobb hangja, ő énekelt a legügyesebben, és én ezt csak azért mondom el, hogy a szeretet útján, Isten útján elindulunk, és ha figyelünk a Jóistenre, akkor az szépen bolondítsa, hogy vezeti az embert az Isten útján, mennyi útján. Erre bíztatlak titeket is, hogy csendesedjetek el. Nézzetek magatokba. Én bármilyen áldozatot is kér a lelkismeretek által az Isten. Bátran mehetitek megtenni. Akkor én karácsony előtti estén úgy éreztem, hogy mérhetetlen nagy áldozatot hozok. Aztán később elhoztuk ennek az Zitának a másik két testvérét, azok is nagyon-nagyon aranyos gyerekek. Ott vannak most is Déván. De hányszor látom őket, úgy érzem, hogy igazából Isten ajándékozó szeretetben nem tud fel. Mindig tudja überelni magát, mindig tudja. De lépést teszünk, és sokkal nagyobbat lépik felé. Én azt hiszem, hogy ha akkor ott az a havas hideg, estén úgy döntöttem volna, hát egyszerűbb hazamenni és lefeküdni, akkor biztos, hogy most sokkal szegényebb lenni. Álljunk föl, és imádkozzunk azokhoz.